Álljunk fel, és úgy énekeljük ezt a két éneket.
Igazság van szentségben, tiszta szívvel, vétességben, hűségben, égi tűzzel. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Igazságban, szentségben, tiszta szívvel, végességben, bűségben, égi tűzzel. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek.
Uram, éhezem!
kezem igazságodat. Szomjazom szent szellemet, vizét, Jézus töltsd-e lámpásomat, hadd világítson, míg visszatérsz,
hadd világítson.
Hadd világítson, míg visszatérsz.
Lába. És két ige töredéket fogok felolvasni most a konferencia elején. Az egyiket mottóként kaptam meg tőletek erre a konferenciára. A Zsidókhoz írt levél 12. részéből a 14. verset. Zsidókhoz írt levél 12. rész 14. verse. Aztán majd ehhez olvasom a Korintusiakhoz első levél első részéből az Isten igét, a 30 és 31-es verseket. Így van megörökítve a Zsidók 12-14. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Korintusi első levél első rész 30. verse. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ő tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Foglaltok helyet. Hát mielőtt én elkezdenék beszélni, hazudom, mert nektek már régen álltam ilyen magasan. És arra kértek a szervezők, hogy ma este innen beszélek, mert a karzaton levők nem látnak, de holnap lejjebb ereszkedünk innen. Nem szeretek ilyen magasról beszélni, egyébként sem. Nagyon szokatlan nekem ez a nagyon magas szószék. Kérlek, hogy imádkozzatok értem. Én ma reggel 5 gyereket elvittem 7 és 8 között iskolában, óvodába, csak 2 miénk abból, de én vagyok az iskola busz ott a környéken. És utána 8-t jött hozzám valaki beszélgetni, imádkozni, 9-t egy másik valaki beszélgetni, imádkozni, 10-től barátkozók órája volt, és valamikor délkörül sikerült elindulnom, 2 másik fiatal a Kecskemét, úgyhogy nagyon pihent vagyok most. És hogy nagyon pihent vagyok, akkor nagyon nehezen tudok beszélni. És kérlek, hogy imádkozzatok értem. És egy dologot mondok nektek, mielőtt az ígét tanulmányoznánk, ha odalapoztok velem a Dániel próféta könyvéhez, kérlek, hogy tegyétek meg. A Dániel próféta könyve 10. részével szeretnék benneteket bátorítani, nem csak ma este, hanem minden Isten tisztet, amikor az Isten ígét hallgatjátok, ez legyen bennetek. Azzal kezdik ez a 10. fejezet, a 3. második verset olvassam. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át, ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal se kentem meg magamat, még el nem telt a 3 hét. És most nézd meg, hogy mit mond a 12. vers. Megjelenik Isten angyal a Dánielnek 3 hét múlva, és azt mondja, majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavad miatt jöttem. Tudjátok, mit csinál Isten, amikor rászánod magad a dolgok megértésére? Mozgósítja szellemvilágot. Dániel nem 3 napot szánt a szentség megértésére, 3 hetet szánt arra, hogy megértsen valamit. És bőtel és imádsága ment az Isten elé, és azt mondja az angyal, hogy abban a pillanatban, nem a 3 hét végén, hanem abban a pillanatban, amikor te elkezdted ezt, akkor mit csinált az Isten? Küldött engem hozzád, meghallgatta a kérésed, és küldött engem, de akadályoztatva voltam, mondja, hogy a perzsák fejedelme, az egy szellemi fejedelem, egy démoni fejedelem, nem engedett engem, megakadályozta engem, hogy hozzád jöjjek. Na most, hadd mondjam azt nektek, minden ige hirdetésnél ez történik. A sátán meg akar engem akadályozni, hirdessem az igét nektek, és a sátán meg akar benneteket akadályozni abban, hogy megértsétek az igét. Értitek? Tehát, hogyha te rászánod most ezt a nem tudom, 5 órát fog prédikálni, vagy 2 órát, nem tudom pontosan mennyit, de ha rászámlod ezt az időt arra, hogy megérts Isten akaratát, és Isten ezt látja, Isten mozgósít valamit felé, de elhiszed? Hiszed ezt? Egyébként semmi értelme nincs az ígéretnek, hogyha nem hiszünk abban, hogy az ígének van hatalma, és van ereje, hogy megszólítson bennünket. Úgyhogy arra bíztatlak benneteket, hogy most még azért egyet imádkozzunk, jó? Úgy a melletted, vagy a magadban mondd azt, Uram, szólíts meg, beszélj velem. És én is azért imádkozom, hogy az Úr erősítsen meg, engem is, meg benneteket is, hogy halljuk meg az ő hangját. Egy percet szálljunk arra, hogy beszélgessünk az Istennel. Akár egyedül, akár valakivel, de beszélgess az Istennel. Neked ezt az estét. Köszönöm azt, hogy ilyen sok fiatal eljött ide, hogy találkozom veled. És Uram, tudom azt, hogy most nem rám van szükség az én szavaim, hanem arra, hogy te beszélj. Mert a te beszéded lélek és élet. És köszönöm, Uram, azt, hogy te gyönyörködsz abban, amikor mi odaszálljuk magunkat, az időnket, a türelmünket, az erőnket a te beszéded megértésére. Köszönöm, hogy abban a pillanatban mozgósítod a te mennyei világodat, és Uram, arra kérlek, hogy ma este is a te mennyei seregeidet küld el közénk, hogy értsük a te ígédet, halljuk meg a te beszédedet, és kérlek, hogy támasz ma este is ez a konferencián szomjúságot, a te tisztaságod és te szentséged iránt. Amen. Hát egy nagyon fontos témát választottatok erre a konferenciára, a szentség témája, törekedjetek szentségre. És az volt bennem, Uram, ha egy dolgot sikerül elérned a konferenciát, hogy szomjúság támadjon bennetek a szentség iránt, akkor megérte ezt a konferenciát megtartani. Rendkívül fontos dolog a hív ember életében a szentség. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel, és általában a Bibliában a tűz a megtisztulásnak a hatalmát, az erejét jelenti. Jelent ítéletet is, de jelent valamit, ami megtisztít. Az aranyat tűzben szokták megpróbálni, minden magasabb hőfogon olvasztják, annál jobban kiolvad belőle a salak. Mert az arany nagyon magas hőfogot elbírt, de a salak az nem bírja, kiég belőle. És az Isten ége azt mondja, hogy Jézus az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ő az, aki megtisztít. Ő az, aki annak idejében bement a jeruzsálemi templomba, és kitakarította azt a templomot. Megtisztította, és egy bűnbarlangból templomot csinált. Majd erről holnap fog többet szólni, hogy szeretnél-e barlang vagy templom lenni. Ez lesz holnap a kérdés. De nagyon fontos, megértsed azt, hogy Isten akarata az, hogy mi szentek legyünk. Miért olyan fontos a hív ember életében a szentség is, mert a hív emberekről szólok elsősorban. Károly, nincs itt egy írásvetítő, nem ilyen, hanem egy olyan primitívebb, hogy rajzoljak nektek. Most megpróbálom elmondani nektek a rajzot, jó? Leszoktam mindig rajzolni a barátkozóknak egy embert, amilyet én tudok rajzolni. Egy jó nagy darab embert, hogy tudjak rá írni. És az a hív embert jelenti, a szép kis kerekfejű valaki, és belerajzom elsősorban Isten szent lelkét ebbe az emberbe, mert aki megtért és újjászületett, az mit kapott? Istennek a szent lelkét. Isten az ő szent lelkének a templomává tesz téged, hogyha hitáltal befogadod Jézust a szívedbe, kaptad Isten szent lelkét. Ez a szent lélek az kiáltja benned, hogy édesapád az Isten, és nagyon érdekes az Abba atya, mert Jézus volt az első, aki a zsidó gyerekszótárban vett egy fogalmat, az Abba fogalmát, és mire használt az Isten kapcsolatunkra. Ez egy döbbetes dolog. Le voltak zsibbadva a zsidó vezetők, hogy hogy mondhat Jézus olyat, hogy apuka az Isten. A szent, az örökkévaló, mindenható, Isten pedig mit mond Jézus? Abba, édesapám. Ezt csak a gyerekek mondták az édesapjuknak. Abba, édesapád az Isten, azért, mert kaptad a szent lelket. De, megyek tovább. Ez a szent lelk hol vágyik? Hol van Jézus? Az Istennek a jobbján. Hol vágyik a szent lelk, hogy benned van? Merre vágyik? Odafel. Majd erről még fogsz, hogy mit jelent ez. Mit jelent az, hogy identitásod van neked. Aztán azt mondja a Biblia, hogy ha meghaltatok, és ha feltámadhatok a Krisztussal együtt, akkor az odafelvalókkal törődjetek, azokat keresik, amikor vannak. Amik odafelvalók, meg meghaltatok, és a ti életetek mi van vele? El van rejtve a Krisztussal együtt kiben? Az Istenben. És amikor Jézus, a mi életünk, mit csinál? Megjelen, akkor ti is megjelentek vele együtt dicsőségben. Nagyon egyszerűen szoktam ezt elmagyarázni, mit jelent a Krisztusban elrejtett élet. Nagyváradon laktam, a mennyasszonyom Laura pedig Debrecenben. és én olyan jó el voltam rejtve. Senki nem látta mennyasszony, de én tudtam, hogy van mennyasszonyom. És én olyan vígan mertem beszélgetni fiatalokkal, lányokkal, mert az én életem el volt rejtve kiben. Az én mennyasszonyom. Nekem volt egy titkom. Az, hogy ő ott van Debrecenben. Még ha nem is látta más, még ha nem is találkozott vele, én tudtam, hogy van. A hívelmenek a titka, tudod mi? Jézus, hogy ott van a mennyben, kicsoda nekem, az én vőlegényem. El vagyok rejtve. És jön az ördög, megkérni a kezedet, azt mondja, hogy köszi, már foglalt, nem? Már le van foglalva. Már lefoglalta Jézus. Ő a vőlegényem, vár rá. És ezért mondja János apostol, hogy még nem láttuk Jézust, még nem találkoztunk vele, de jön az a nap. És azt mondja János a levél, akiben megvan ez a reménység, nem azt mondja ez a félelem, hanem mi van meg? Ez a reménység, hogy egyszer meglátom színről színre az én vőlegényemet, mit fog csinálni, hogyha megvan benne az reménység? Meg tisztítom magamat. Hát jobb esetben a mennyasszonyok reménykedni szoktak, nem? Hát jaj, annak a mennyasszonynak, aki jaj, csak egyszer ne jöjjön el. Jaj, nekem. Ugye? Hát ez borzasztó, hogyha valaki rettegve várja az esküvőjét, az ne akar meg félhez menni, az ne. Aki remeg és fél attól, hogy félhez, az ne. A mennyasszony mit csinál? Reménykedik. Akiben megvan az a reménység, egyszerűen meglátom az én vőlegényemet színről színre, az mit csinál? Meg tisztítja magát, mint hogy ő is tiszta. Tehát van nekem ennyi identitásom. Megyek tovább. Tehát itt van Szentlélek bennem. Édesapám az Isten, az Úr gyermeke vagyok. Van mennyországban egy vőlegényem, még a fiúknak is, ez érdekes dolog, de így van. Ugye Jézus, a Szentlélek vágyik utána, nagyon vágyik utána, és te is vágysz utána. És ezt jelenti, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete nekünk adott a Szentlélek által. Szentlélek nélkül nem lehet Isten szeretni. Szentlélek nélkül lehet őt szolgálni, meg lehet kínlódni sok mindent, de Isten tiszta szívünkbe szeretni csak ki által lehet. A Szentlélek által. De van egy probléma. Van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy test. És most nem ezt a 80 kilóra gondoljatok, lehet, hogy van már több is, nem tudom mennyi, de nem ez. Ezt száksznak hívja a görög, ez porból lett és porrá lesz. Aztán van egy olyan kifejezés, hogy szóma, pszichoszomatikus betegségek, ugye, szóma, az, akitől Imike Sámuel vagyok, és nem Gádi Artúr. Attól ez a szómám. Ha ennek az imáznak kiveszem az összes faanyagát, betonanyagát, és kicserélem másra, attól még ez imáz marad. Ha kicserélem ennek az épületnek az anyagát, attól még a funkciója ugyanaz marad. A Biblia nem azt mondja, hogy ez a 80 kilő támad fel. Nem. Hanem a szóma. Akitől te az vagy, aki. Individuum. Isten meg fog téged ismerni. Nem tudom, hogy annyit miért meg fogom látni a mennyben, de fel fogom ismerni. Hogy 10 évesnek, vagy 50 évesnek, én nem tudom. De fel fogom ismerni. Fogom tudni, hogy ő a Szűcs Sándor. Na ez a szó. És beszél a Biblia egy másik fajta testről, ez a test pedig nem más, mint amire azt mondja Galatia, a test cselekedetei nyilván valók. Lapozzatok csak velem oda. Galatai levélhez, a Galata levélhez lapozzatok, és nézzük meg a test cselekedetét, hogy mit mond az ég a test cselekedeteiről. Azt mondja itt az ég az 5. részben, 19. verstől. A test cselekedete azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasság törés. Magyarán házasságon kívüli szex. Megyek tovább. Azt mondja az ige, paráznaság, házasság előtti szex, tisztátalanság, bujálkodás. Tudjátok, mi ez a bujaság, fiúk? Nekem a feleségem volt az első. Minden tekintetben. De tudjátok, mi a bujálkodás? Ismerős, amikor a tinédzser fiúk elkezdenek mindenféle viccet mondani, meg nagy élményekről beszélgetni? És úgy jár a fantáziájuk, értitek, úgy ezerrel. Bujaság. Tisztátalanság, azt mondja az ige. Bálvány imádás, aztán tovább meg varázslás. A varázslás szóna azt a szót használja a görög, hogy fármákeja, a fármácsia, ugye fármácsia, nem belejtettem ilyen románul. Hadd mondjam nektek, a fármákeja, ott olyan vegyi anyagokról van, olyan szerekről van szó, amivel az emberek kábították magukat. Legtöbb fiatal, aki kábítószerezik, az varázslás bűnét követi el. Általában a kábítószerző fiatalok kapcsolatot teremtenek a negatív szellemi világa. Volt már módom lelki gondolni, éppen ma reggel volt nálam egy ilyen fiatal, akiért imádkoztam, hogy az Úr Jézus szabadítsa meg ezektől a sötét erőktől. Eljött múlt héten a barátkozók órára, és az alkalom végén visszamaradt. Mondtam, hogy aki akar imádkozni, maradjon vissza. és nagyon csúnyán nézett rám. Mikor ezt a szót említettem, hogy varázslás, és ezt mondtam, hogy kábítószer, akkor villant a szeme. És akkor bejött, mert még előtte valakivel beszélgettem rán, és azt mondja, csak azért akartja, milyen előbb, hogy megmondjam, soha többet nem jövök. Mondom, miért? Azt mondja, haragszok rád. Mondom, figyelj, Noémi, te haragszol rám, vagy valaki haragszik benned rám? Azt mondja, figyelj, én tudom, hogy nem kell rád haragudjak, és én nem is haragszok rád, de valami haragszik bennem rád. Érted? Vajon ki? Érdemes elgondolkodni. Ez varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Érdemes lenne ezeket külön venni és kivesézni, hogy igazából magatokra ismerjetek, mert rólunk szól az ige. Ugyanezt az igét kéne átnézni Jézusi verzióban, amikor azt mondja, hogy onnan belülről, honnan? A szívből jönnek elő. A gonosz gondolatok, parádnosság, házasság, irigység, lopás, önzés, féltékenység, honnan jön? Innen. Na ezt mondja a Biblia annak a testnek, ami engem errefele húz. Lefele. És amikor te megtért és újjászülettél, el az óember, ez kapott egy nyaklevest, de azt is el kell mondjam nektek, hogy ugyanúgy ott vannak benned ennek a testnek a késztetése. Ott vannak, vagy nincsenek? Hadd kérdezzük, nem kísér benneteket a hiúság?
Nem.
Nem mondjátok, hogy nem. Nem kísér benneteket az önzés, a féltékenység, az érzékiség? Nem. De mióta megtért és újjászülettél, úgy mész el a nőkben, mint egy fadarab? Minden esetben úgy mész el? Bárcsak sikerülne mindig úgy elmenni, hogy gondolatomban ne kalandozzon el a gondolatom. Tehát, hogy megszentelt gondolattal jár, de a test cselekedete nyilvánvaló. Na most, ott van benned ez, ezek a késztetések. És még egy dolgot szoktam rajzolni, Szentlélek, a test vágyai, és a harmadik, amitől nagyon óv ma bennünket a tanítás, rendezetlen bűnök. Olyan bűnök, amiket egyik napról másikra cipelsz és konzerválsz. Például azt mondja Isten ége, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap nem menjen le a ti haragotok, és mit mond utána? Helyet se adjatok az ördögnek. Magyarán a bennem megtűrt bűn az ördögnek a szállás készítője. Hogyha én konzerválom magamban a haragot, a gyűlöletet, előbb-utóbb kinek készítek szállást az életemben? Kinek? Kinek? A sátánnak. És el kell mondjak neki szomorú esetet. Ezért egy éve falun voltam Csépán, temettem egy idős nének a férjét, aki halálos ágyán tért meg, és legnagyobb megdöbbenésem, hogy ott a rabatalozónál álltunk, egyszer csak megjelenik egy ilyen páncél kocsi, és kiszállítanak belőle egy fiatalembert, és két rendőr hozzá volt kötve ilyen drótkötéle, bilincsekbe verve, és a két kutyát mellette, és így hallgatta végig ez a fiatalember az Isten tiszteletet, igen, az igétést. Utána vége volt, mentünk át a sírkertbe, benyomták a sárt a kocsiba, szépen áthozták oda, ott is kiszálltak a kutyák, a zsaruk, mindenki, és úgy hallgatta végig. És tudjátok, hogy mit értettem akkor este ott az a napon meg a temetés napján? Hogy rengeteg hív ember így jár Isten tiszteletekre. Hogy az ördög pórázon elhoz téged ide, és el kell döntsed ma este, hogy te pórázon fogsz rabszállítva mész a szálláshelyre, igen, vagy Jézussal. Hadd mondjam nektek, a sátán az nagyon toleráns, mobilis lény. Ő elkísér téged ide, és azt mondja, haragudj tovább, féltékeny tovább. Tovább is nézd a pornófilmeket, tovább is nézd a szexfilmeket, tovább is meséld a negédes vicceidet, tovább is csináld, éld a test cselekedetét, légy itt nyugodtan. De nehogy megszabadulj, mikor vége van, be a rabszállítóba, és ma megyünk a szálláshelyre, és hazavisz téged a gyülekezetbe, és elkísér téged az ördög mindenhova. Tudjátok, hány meg hány ember jár így az Isten tiszteletre? És el kell döntened azt, hogy te hogy mész haza, szabadon, vagy pórázol? Olyan fájdalmas látni, hogy sokan így járnak Isten tiszteletre. Megkönnyítik egy kicsit a lelkismeretüket, kicsit jobban érzik magukat, de az ördög nem takarodik ki. Mert a bűnnel, a rendezetlen bűnökkel szállást készítettek a sátának a szívükben az életükben. Ez nagyon fontos dolog. Most beszéljünk tovább. Milyen hatások érnek bennünket? Ezek vannak bennünk. A hatásokról szeretnék szólni. Ott van melletted a világ. Ezt nem szoktam rajzolni hívember mellé, hogy lássátok. A benned levő test kicselekedeté vágyain, ő tálcán hozza mit? A kísértéseket, a világ.
És a világ alatt most ne az emberiséget értsd, és a világ alatt ne a kozmoszt értsd. A világ alatt azt értsd, amit János mond a levélben, hogy ne szeressétek a világot, hanem se azt, ami világban vannak, mert mindaz, ami világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és mi? Az élettel való kérkedés. Na most, amikor hozzá neked tálcán, ott vannak benned ezek a vágyak, indulatok, ezek merre húznak téged? Pokol fele, lefele. Erőteljesen húznak lefele. Így szoktam lerajzolni, nagy nyílat nyomok oda le, hogy lássa mindenki, hogy ez egy nagyon erős hatás. Van egy másik negatív hatás, ami itt él. A sátán, mint levegőbeli hatalmasság, itt szokott legtöbbet támadni. Váddal, hitetlenséggel, kételkedéssel, rágalommal, hol támad a sátán? A gondolatvilágodat támadja, bombál, ezért kell fölvenni a szabadulás isakját. És ott támad. És ezek olyan hatások, minket meg lefele visznek. Na most képzeld el, ha valaki nincs megtérés újjászületve, nincs benne a Szentlélek, annak annyi. Annak az egész élet arról szól, hogy természetes vétkezni, nyakig belemászni mindenbe, ez a természetes. Ez a természetes. Mert érdekes volt, amikor az egyik özvegy asszony, akinek az élettársát temettem. Itt van az unokatestvére. Eljött velem. Őt ért meg legalmarabb a családból. Mondd már a nevet. Gábor. Igen. Őt ért meg legalmarabb a család. Most az történt, hogy egy nagyon tragikus dolog, hogy meghalt Gábornak az édesanyja. A szülei nem voltak hívők, és legnagyobb megdöbbenésemre a szülő, az apuka engem kért meg, hogy temessem az anyukát. Elmentem a temetésre, ott volt Gábornak az unokatesója a koporsó mellett. És a végig oda mentem részvételt kívánni, és ez a nő ott volt az élettársával, és egy pici kicsi babával. És rá két hétre följöv a Marian, és azt mondja, meghalt az élettársam. A 36 éves élettársam, lennél szíves eljönni a temetés, hogy szolgál. Hát mondom, gyere el beszélget, és utána elmegyünk. És elmentem, és ígét hirdettem, és azóta ez a nő jár a gyülekezetbe. És emlékszem arra, egyszer arról prédikált ma a gyülekezetbe, hogy mi szeretnél lenni, barlang vagy templom. És oda jött hozzám az Isten tisztelet végén a Marian, és azt mondja, figyelj, rá egy hétre jött, bocsánat, oda hozzám, azt eldőlt a szívembe, szeretnék templom lenni. Egy nagyon jó megjelenési valaki, egy szép, nagyon röpködnek körülött a férfiak, csapják a szelet neki, ezzelre férhez mehetne, meg bármit csinál, de azt eldőlt a szívembe, hogy szeretnék mi lenni? Templom. Mert Isten szent lelke megérintette őt, megérintette a szívét. Na ezek a hatások, megyek tovább, hogy milyen hatások érik a hívembe. Ezt a könyvet kiírlette. A Szentlélek. Amikor oda teszed az ígét, a benned levő Szentlélek, amikor elkezded a Bibliát olvasni, mit csinál? Megmozdul benned a lélek. Te hiszel ebben? Amikor elkezded a Bibliát olvasni, az a Szentlélek, aki ezt ihlette, az ihlet téged is, hogy megérzi Isten szavát. Ez hatalmas dolog. És még valami. Van még egy erőforrásod, ami kívülről van, az pedig a közösség. Most a közösség alatt nem azt értem, amit mit csinálunk. Most ültök a padba egymás mellett, és néztek előre. Nem ez a közösség. Ez egy Isten tisztelet, a szentek gyülekezete, de ez még nem a közösségnek a gyakorlása. Például nálunk a gyülekezetben van vagy öt asszony, hogy minden reggel hétkor ott vannak le. Hallom, hogy nagyon helyesen imádkoznak, nagyon örülök neki, nagyon buzgón imádkoznak. Én hiszem, hogy azért áll meg Isten engem többek között, mert ők imádkoznak, értem is. Egyszer voltam a gonosz, hogy kihallgattam őket. És akkor hallom, hogy Uram, áld meg a lelki pásztor, te tudod, hogy most hol van, hol van, hol van, hol van. Menjünk hamar végezni a feladatot, mert ezek nem azért imádkoznak, hogy kihallgassam őket, hanem azért, hogy használjon az Úr. Tehát imádkoznak, közösség, most tudjátok, ott nincs belébeszélés. Ezek a problémáim vannak, mondják. Ilyen kísértéseim, ilyen bűneim, ilyen anyai gondjaim. És elkezdnek egymásért imádkozni. Közösségük van egymással. A bennem levő Szentlélek, amikor az ígét megfogom, akkor mit csinál? Megmozdul bennem. És amikor leülök azzal az én barátommal, vagy testvéremmel beszélgetni és imádkozni, akkor valami megmozdul, ami merre húz téged? Fölfele. Fölfele ragad téged. Nagyon fontos látni ezeket az erőviszonyokat. Miért fontos a szentség? Semmi más, annyit szeretnék elérni a mai szolgálatomban, biztos észrevették, hogy nem vagyok egy nagy homiléta, össze-vissza beszélek, de egy dolgot értsetek meg. Nagyon szeretném, ha szomjúság támadna benned ma este a szentség iránt. Lapozz velem a római levélhez, és nézd meg, hogy Isten mit szeretne veled tenni, vagy mivé szeretne téged tenni. A római levélhez oda lapozol, a következők olvashatók, Azonnal mondom, hogy honnan. A hatodik részből. Róma 6. 12. verst olvasom az igét. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat kinek? Az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként kinek? Istennek. Kedves fiatalok és kedves idősek, örülök, hogy itt vagytok. Hadd mondjam el nektek, azért olyan fontos, hogy szent légy, mert Istennek van egy csodálatos terve veled. Törekedjetek a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg itt az Urat. És most nem az utósített napjáról beszélek. A hétköznapokban, ha te nem törekszel a szentségre, nem fog megállni Isten hatalmát és erejét az élet, és ez nagy tragédia. Mert boldog a tiszta szívek. Miért? Mert ők az Istent meglátják. Ha te törekszel a szentségre, Isten meg fogja mutatni neked a hatalmát az osztályodban, az iskoládban, a munkahelyeden. Hiszed ezt? Erről szól. Isten szeret, hogy fegyver legyél. Adod a magadat Istennek miként? Fegyverként. Azt mondja Pál a római levélben, hogy egy hívember lehet mi az Isten kezében? Lehet fegyver. Nem görbebot? Nem. Fegyver. Lehetsz fegyver az Isten kezében. Ez egy fantasztikus lehetőség. És azért akar kilőrni az ördög minden hívembert. És azért akarja bemocskolni a te tisztaságodat. És azért akar téged teljesen beszennyezni, hogy alkalmatlan légy a szolgálatra. Mert nagyon nagy a tét. Elkezd mondjam nektek, hogy eddig még semmit nem írtam le ebből a jegyzetembe. Azért, mert most úgy érzem, hogy erről kell szólnom. Megyek tovább. Hadd szóljak nektek arra, hogy mekkora a tét a szentségben, milyen nagy az ára a szentségnek. Mondok nektek egy olyan történetet, amit biztos tudtok. És az a bajunk, hogy annyira tudjuk, hogy elmenjünk a lényeg mellett. A Dávid és Góliát történetét, hogy annyira tudjuk, ilyen klasszikus gyerek bibliasztori, ugye, annyira megy nekünk, hogy elmegyünk a lényeg mellett. Most szeretném, hogyha megérteni valamit, hogy mit tett a szentség. Emlékszel, hogy mikor Saul beszennyezte az életi pillet vele? Eltávozott tőle mi? Ki? Az Isten lelke. És azzal kezdik a Dávid és Góliát történet egy szomorú dologgal, hogy nem Izrael népet támadja meg filiszteusokat, hanem ki támadja Izraelt? Ki? A filiszteusok. Ez egy szomorú dolog. És hadd nektek, hogy nagyon sok gyülekezet erre a defenszívára van berendezkedve, hogy túléljünk valamit, hogy túléljük ezt a gonosz, mocskos világot, hogy bírjuk ki valahogy. Hol van ez attól, amit Jézus mondta, hogy a gyülekezet a pokol kapui sem vesznek diadalt? Azt mondta egy evangélista, hogy fosszuk ki a poklot. Úgy szeretem ezt a mondatot. Fosszuk ki a poklot. Gondoltál már, hogy jó lenne kifosztani? Na ebbe akar Isten téged miként használni? Fegyverként. Isten azt mondja, hogy az ő gyülekezete, az ő népe fegyver legyen az Isten kezébe, ami által a pokol kapui sem vesznek diadalt rajta. Kifosszák a poklot, mert arra hívott minket az Isten. Nagyon nagy a tét. Viszont Saultól eltávozott Isten szent lelke, és ahol nem érzékel, hogy mi történik körülötte. És mi történik? Az ellenség támadja meg Izraelt. Olyan szomorú látni ezt. Hallottam egy szomorú történetet a Veres Efraimtól. Ez egy tragikumikus, szomorú történet. Egyik gyülekezetben valakit megfenyítettek, mert szentségtelen, tisztátalan életet élt. Azt megöregedett. Megöregedett. És hát visszavették. És valaki azt mondta, testvérek, én szeretnék szólni. Én úgy érzem, hogy nem ez az ember hagyta el a bűnt, hanem a bűn hagyta el ezt az embert. Értitek? Ez nem megtérés. A bűnből nem kiöregedni kell, barátom. Abból megtérni lehet. Abból nem kiöregedni kell, abból megtérni kell, és megtérni lehet, és szabadulni lehet. Jézus Krisztus vére által, az ő Golgotai kereszt halála által. És Saul nem látja át a helyzetet. A másik dolog egy nagyon, nagyon veszélyes dolog. Megtámadják a filiszteusok Izraelt, tehát meg rázöbb az egész töltetbe, hogy ők szabják meg az alkut. Ez egy döbbenetes dolog. Azt mondja Góliát, kiáll. Nagyon jó stratégia volt Góliát. Borzasztó stratégia. Nagy, ijesztő, riasztó. Ez a tipikus sátán, ez megígézte a népet. Kiáll. Azt mondja, figyeljetek csak ide.
Mi megtámadunk benneteket, de mi meghatározunk nektek a háború feltételeit. A feltétel a következő. Ha kiáll velem valaki közvetek háborúzni, és az engem legyőz, akkor ti nyertetek, ha én győzöm le őt, akkor mi nyertünk, mi győztünk le benneteket. És tettük mi a tragédia? Hogy Saul és Izrael népe nem mond semmit, hanem belemennek mibe? Az alkuba. A szentség témakörben szeretném azt neked elmondani, hogy az ördög nincs alku pozícióba. Amikor Jézus parancsolt az ördögnek, akkor az ördög nem mondta, hogy figyelj uram, egy feltétele kimegyek. Nem mondhatott ilyet, mert Jézus a parancsol valamit, akkor neki menni kell, mert Jézus hatalmasabb, mint az ördög. És Jézus nem ment soha bele az alkudozásba. Tudjátok, miért olyan fontos ez? Hol szoktak az alkuk köttetni? Hol? Ismerős? Ülsz este 9-kor a tévé előtt. Hát csak a híradót nézem meg. 9:30. Hát csak 10-ig még azt a másik műsor. 10. Hát csak 10:30. Hát csak 11-ig. Menjünk tovább. Ismerős az alku? A sátán nincs alku helyzetbe. Hadd mondjam nektek, hogy nincs alku helyzetbe. Az a szomorú, hogy ő haszapja meg az alkot, és onnantól Góliát nyer. Ha te belemész az alkóba, mindig ő fog nyerni. Nem te, ő. Tudod miért? Mert nagyon stratéga. Megígézte Izrael népét. Szó szerint megígézte. És egész Izrael népe profi hadsereg, de nincs szentségük, nincs tisztaságuk, és ezért nincs győzelem. És 40 napon át semmit sem csinál, csak kisorakoznak, a csinadrat, a felvonulást tartanak, ismerős nektek a május 1-e, meg a augusztus 20-e, jönnek elő, se, egész nap fényezik a fegyvereket, megszervezik, hogy ki a parancsnok, ki nem, mint a gyülekezés, megszervezik, ki elnök, edző, titkár, ki mi legyen, az emberek megvesznek el. És ezzel megy a vita, ki vezeti az énekkart? Nem ő vezeti, én vezetem, ugye? Ki a gyüleket? Hogy is ő? Mi? Ismerős, megy a vita. Az ördög meg röhög a markában. Nagyon jó, csak így tovább. Csak így tovább. Isten nagyon szeretne fegyverét tenni. És egész Izraelben van egyetlen egy emberke, akit senki nem vett semmilyen számmal. Mikor Sámuel jött felkenni a jelendő királyt, azt mondták, hogy jaj, még van a juhok a farka mellett is valaki, hát hozzuk elő, mert Dávid. Csak tudjátok, amikor ráfolyt Sámuel szarujából az olaj, akkor valami más is folyt Dávidra. Valami betöltötte Isten szent lelke, megnyugodott Dávid. A szentségnek, a tisztaságnak a lelke. És ez a Dávid, amikor kis küldöncként, mert az volt a dolga, hogy vigyék kis uzsonnát, és ez a dolog, hadd mondjam nektek, hogy a szentség az nem ott kezdődik, hogy felállunk a szószékre, meg a hordótetére prédikálni. A szentség ott kezdődik, hogy tudsz-e kicsi dolgokat elvégez Isten dicsőségre hűségesen. Apró dolgokat. Dávid ilyen volt. Hűségesen vigyázott a juhokra, hűségesen vitte el az uzsonnát, a pörkölgabonát, és az ég azt mondja, hogy meglátja őt. Góliát, pontosabb, ő látja meg, és hallja, hogy Góliát mit mond. És Dávidból valami mi történik? Felízik. Isten szent lelkének a hatalma, Isten szent lelke felízik. És hadd mondjam neked, hogy erre megy ki a játék ma este. Vagy fegyver lesz Isten kezébe, vagy fegyver lesz hívőként, tudod kinek a kezében? Hívőként az ördög kezében, mert Pál itt nem hívő embereknek írja. Hívő embereknek írja, hogy ne adjátok oda ti tagjátokat kinek? A bűnnek és a sátának az ő fegyvereiként, hanem adjátok oda magatokat kinek? Az Istennek. Adjátok oda magatokat neki. És ott van ez a Dávid, akiben ott van Isten szent lelke, és ott van Isten szentsége, és felízik benne valamit. Hogy merj ez a körülmetéletlen filiszteus szidalmazni az élő Isten seregét? Góliát elkövetett egy hibát. Tudjátok, mit a hibája? Az volt a hibája, hogy elkezdett Istennel csúfolkodni. És ezt meghallotta Dávid. A szent lelke hangja, ez mindig meghallja ezt. És azt mondja, Dávid, na, most már megfogtunk. Megfogtalak? Te nem velem húztál kesztyűt, és nem sajt, te az Istennel. Na, ha Istennel húztál kesztyűt, akkor hogy mersz te ez jönni? Tudjátok, mi a történet? Nem folytatom. Rengeteg dolgról lehetne beszélni a történet kapcsán. Csak azt akarom elmondani nektek, hogy a tét nagyon nagy. És a történet végén az van, hogy Dávidnak nem jó a páncél, és nem jó a Sauli stratégia, és az a, hogy a profik mindig azt csinálják, hogy magukhoz mérik az ellenséget. Dávid kihez mért az ellenséget? Istenhez, nem magához. Eliáb magához mérte, ő Istenhez.
akkor meglátja Góliát, azt hitte, hogy itt egy sómi, azt hitte, hogy hát, csúfolkodnak fel, nem igaz. Görbe volt a paritjám, hát te kuty... Tehát én nem vagyok kutya. Hát botta meg paritjába, kutyákra szoktak törni, nem harcos emberre. Csak egy dolgot jegyezd meg is. Ezt úgy szeretném a szívedre kötni ma este. Jegyezd meg ezt nagyon mélyen. Istennek vannak meglepetése Góliát számára. Istennek vannak meglepetései. És tudjátok, hogy Góliát egyetlen dolog nem volt felkészülve. Paritjára ne. A minden meg volt. Volt pajzs, páncél, lándzsa, minden. Mester, aki viszi előtt a pajzsot, minden volt. Egy dolog nem volt felkészülve. Paritjára nem. Szeretnéd én meglepetés lenni az Isten kezébe, mint Dávid? A sátán felé. Az ő munkája felé. És valahogy, ha ne tudnám neked rajzni, itt van Isten, itt van Dávid az Isten kezében, itt van a paritja a kőve, kinek a kezében? Dávidnak a kezében. És az a kő, az talál is hülye. És akkor ezt az ígét olvastam a napokban, azt mondtam, Úr Jézus, én úgy szeretnék jelen lenni. Mikor prédikálok, mikor bizonyságot teszek, akkor találjon, hogy süllyedjen. Egyszer beszélgettem megkeserett lelki pásztorra. Remélem, hogy azóta már jobban van. És azt mondta nekem, figyelj, Sámuel, hát nem sok esem, hogy pásztornak. Milyen eszközeid vannak? Ott van a Biblia, prédikálsz, ha akarják, meghallgatják, ha akarják, nem. Ha akarják, eljönnek, ha akarják, nem. Ha akarják, engedelmeskednek, ha akarják, nem. Hát még motiválni sem tudod az embereket, mert munkán legalább adnak prémiumot, meg valamit adnak az embereknek. De te csak mondod, mondod, aztán az emberek meghallgatnak, vagy sem, hát mi lesz ebből? És hallgattam ezt a kedves barátom, és olyan szomorú voltam, és mondom, drága, és ennyi esélyünk lenne. Hát ilyen magatehetetlen emberek vagyunk mi, hogy kiküldesz minket üresebb a világ, és ott nézünk az emberek, és azok azt csinálják, mit akarnak. Mondom neki, figyelj ide, te tudod azt, hogy az Isten igéje, az Istennek ereje? Az evangélium Istennek ereje. Hiszel ebben? És akkor elmondtam neki azt, hogy nézd, nincsenek nem tudom milyen a győzelmeim, de tudom azt, hogy most is eltalált valakit. És akkor mondtam neki, a múlt vasárnap odajött valaki, és megtért. És képzel, nagyon boldog vagyok. Mert a legnagyobb eszközt kaptam az Istentől. Ez a legélesebb kő. Ez olyan kő, egy olyan parítja kő, hogyha te szentségben és tisztaságban élsz, és ott vagy az Isten kezébe, akkor ez majd a te kezedbe lesz. És akkor beszélsz az embereknek Jézusról, abban erő is hatalom lesz. Szeretnéd ezt? Tehát a tét az, hogy te egy forgalomból kivent hívő vagy, ismerős? Leszázalékos hívő, ilyen 67%-os, ugye? Vagy milyen? Ott vagy-e az Isten kezében fegyverként? Mi szeretnél lenni, hadd kérdezzem meg. Mi? Hajtsunk fejet és imádkozunk, jó? Aztán mindjárt folytatom. Hajtsunk fejet és imádkozunk. Engedd meg, hogy megkérdezze tőled, ma nem Mikes Sámuel, Isten. Hadd kérdezzem meg tőled, Isten szent lelke, hogy szeretnéd-e Isten kezében fegyver lenni? Szeretnél Isten kezében eszköz lenni? Szeretnéd meglátni Istent az életedben? Annyi ateista hívő van, kedveseim, annyi hitetlen hívő van. Az ateista hívő az, aki dogmákban hisz. Megtanul dolgokat kívülről, és azt hiszi, hogy hinni Istenben azt jelenti, hogy megtanulok valamit az Istenről. Ez nem hit. Ez nem hit. A hit az, amikor engedelmeskedsz az Istennek. Amikor rábízod magad, amikor vele jársz, Isten szeretné magát megmutatni neked. Azt mondja az íge, törekedj a szent életre, amely nélkül nem láthatod meg az Istent. Szeretnéd Isten erejét tapasztalni az életedben, akkor Isten arra hív téged, hogy törekedj a szent életre. Hadd kérdezzem meg a szentlek, mi szeretnél lenni? Egy leszázalékolt hívő? Hívő emberként eszköz akarsz lenni a sátán kezében? A tagjaidat, a testedet kinek akarod adni, a bűnnek? Vagy odad akarod adni az Istennek? Az Isten szolgálatára. Erre adj most választ, ne nekem, hanem Istennek. És ott, ahol vagy, beszélgess fel. Nem kérem, hogy nyújts kezdet, csak annyit kérek, hogy mondd el az Úrnak, hogy mi akarsz lenni. Adj választ az Istennek erre. Drága Úr Jézus, bocsásd meg azt, hogy hívő emberként olyan sokszor voltam már a sátán eszköze. Bocsásd meg, Uram, azt, amikor a tagjaimat a bűnnek adtam oda. Bocsásd meg azt, amikor a test cselekedete nyilvánvalók voltak az én életemben. És bocsásd meg azt, amikor válaszoltam a világ visszhangjára, a világ hívására. Nem mondtam rá nemet. Bocsásd meg azt, amikor nem kerestem a te igédet. És bocsásd meg azt, amikor nem kerestem a testvéri közösséget. És nem volt felhajtva erre az életemben, csak olyan, ami lefele húz. Köszönöm, hogy nem dobtál el, Uram. Köszönöm, hogy ma itt állhatok a fiatalokért, és hirdethetem nekik az kegyelem evangéliumát. Azért, mert nem dobtál el. Köszönöm, Uram, hogy hűséges voltam akkor hozzám, amikor elestem, amikor bűnben éltem hívő emberként. Úr Jézus, most azért könyörök és kiáltok hozzád, hogy te áld meg azokat itt, akiket ma megérintett eddig a te igéd. Uram, áld meg azokat, akik szeretnének fegyverekké válni a te kezedbe. Tekints az ő szomjúságukra, válaszolj az ő szomjúságukra, és töltsd ki rájuk a te szent lelkedet, Uram. És hát a szent lelked szorítson ki minden bűnke az életükből, minden szennyet és mocskot, hogy lehessenek eszközök a te kezedben. Uram, kérlek téged, hogy kegyelmedből hallgass meg. Hallgass meg, Uram. Amen. Mehetünk tovább? Valamennyi idő még van, akkor valamennyit még megyek tovább. A tét az, hogy Isten kezében eszköz lesz-e, vagy sem. És szeretnék nektek egy néhány alapgondolatot elmondani a szentségről. Az Ószövetségben a szentség fogalma kicsit más, mint az Újszövetségben. Hadd mondjátok, az Ószövetség beszél egy szent Istenről, Jahvéről, akinek a szentsége félelmetes és rettenetes. És el kell azt mondjam nektek, hogy isteni szféráként emlegetik a kereszténység történetében és a vallás történetben úgy emlegetik a szentséget. És amikor valaki személyesen találkozott Istennel, akkor találkozott a szentségével. Jákob azon az éjszakán a csaló, a legnagyobb szélhámos, amikor menekült a bátyja elől, akkor éjszaka, amikor fölébredt az álmából, megrettent, és azt mondta, hogy ez a hely, ez a mennyország kapuja. Itt az Isten háza. Itt az Istennel találkoztam. És beleremegett. Mózes, amikor a 10-es csipkebokorban találkozott Istennel, akkor Isten azt mondta, hogy ord le te sarudat, mert az a hely, ahol állsz, szent. Szent a mi Istenünk. Hadd idézek néhány égét. Ki olyan felséges, mint te, vagy szentségedben? Kérdezi a Zsoltáros. Azt egyik alkalom, amikor a figládát hozták vissza a filiszteusoktól Izrael népéhez, hozatta vissza Dávid, akkor megállt Bécsemesben ez a figláda, és a bécsemesi emberek mit csináltak? Bele akartak nézni a figládába, és meghalt 70 ember. Mert Isten szentségét nem élték túl, mert nem voltak szentek, nem voltak elkülönítettek, és belehaltak, Isten bizonyságot tett a szentségére, és akkor feltették a kérdést, ki állhat meg az Úrnak, ennek a szent Istennek a szín előtt? Mert döbbenetes látni ezt. Ézsás próféta úgy találkozik Istennel, mint szenttel. Amikor elhívja őt Isten, akkor azt hallja, hogy szent, szent, szent a seregek ura. És az első találkozás, az első benyomás Istenről az, hogy Isten egy szent Isten. Amikor találkozik ez a pap, aki állítom nektek, hogy sokkal szebben beszél, mint bármelyikünk. Sokkal tisztában beszél, mint bármelyikünk. Sokkal válogatottabban, és nagyon szépen beszél. Amikor találkozott az Isten, azt mondja, jaj, nekem elvesztem, mert milyen az ajkom? Mert tisztátalan, mert a seregek urát látták az én szemeim. Aztán azt látjuk a Bibliában, hogy Ezékiel is úgy lát Isten, mint akinek a neve szent. Ezt hangsúlyozza. Isten a maga szent nevéért indul szánalomra Izrael népén. Az Ószövetségben nem csak Jahve Isten szent, hanem vannak szent személyek. Ilyen szent személyek Isten angyala, Isten küldöttei. Ilyen szent személyek az igazi Izrael, Izrael szentje, a gyülekezet Izrael. Aztán azt látjuk, hogy Isten azt mondja, legyetek előttem szentek, mert én az Úr szent vagyok. Elkülönítettelek benneteket a népektől. Elválasztottalak. Azt a sünemi asszony Elizeust minek nevezi? Szent emberének Istennek. Isten szent emberének nevezi Elizeust. A názír, a fogadalmi ide alatt szent volt. Félre volt él Isten számára. Aztán állandó szentségben éltek, vagy kellett volna ilyenek kik? A papok. Félre téve Isten számára. És szent volt minden ember és minden állat első szülöttje. Isten számára elkülönített szent személyek. Tehát Isten, szent személyek. Megyek tovább. Mi az, ami még szent az Ószövetségben? Szent dolgok. Mondok én néhányat. Olyan dolgok, amik az Isten tiszteletet szolgálják. Lásd a szent sátort. szövetségládája, felkenetéshez használt olaj, füstölőszerek, az Úrnak szentelt kenyerek, mindaz, ami az Isten tiszteletet szolgálta, az Istennek félre volt téve, az csak arra lehetett használni, el volt különítve, ezért szent volt. Aztán az Ószövetség beszél szent helyekről. A legszentebb hely, tudjátok, mi volt az Ószövetségben? Mi volt a legszentebb hely? Hogy mondja a Héber azt, amire nagyon, nagyon azt mondja, az énekek éneke, az azt jelenti, a legnagyobb ének. Hogy mondja a Biblia arra, hogy szent, ami nagyon szent? A szenteknek a szentje. Képzeljétek el, az egész földgolyónkon mindössze 2 négyzetméternyi hely volt, ahol az Istennel lehetett találkozni, és ez mi volt? A szenteknek a szentje. Ennyi volt. Ennyien lehetett találkozni, szent hely. A templom egész területe szent volt, és emlékeztek, hogy a Sinai hegy is szent volt, mert Isten leszállt oda, körül kellett keríteni. Mózes azt mondta, hogy ne érjetek a hegyhez, mert aki hozzáér, az meghal. És az Ószövetség beszél szent időkről. Szent idő volt a szombat. Szent idők voltak a nagy zarándok ünnepek. Engesztelés ünnepe, lombsátor ünnepe, pünkösd ünnepe, páska ünnepe, ezek a nagy zarándok ünnepek a szent idejüknek az ünnepei voltak. Aztán szent nap volt minden 7. hónap első napja. És minden 50. esztendő szent volt a kürtölésnek az esztendei. És azzal kellett megszentelni, hogy aznap nem csináltuk semmit. Tehát, ha össze kell foglalni nektek, hogy mit tanít az Ószövetség a szentségről, van Isten, és szent az, aki az Isten számára félre van téve, el van különítve, más célra nem szabad használni. El van különítve az Isten számára. Idő, tárgy, személy, bármi, vagy bárki, Isten számára el van választva. Az Ószövetségben Isten leckét ad a szentségből. Isten harca népe szentségét. Emlékeztek arra, amikor kijönnek és Kóri fiai fellázadnak Mózes ellen. Isten leckét ad a szentségből. Amikor felépül a szent sátor, és Nádáb és Abiú idegen tűzzel mennek Istenhez, Isten mit csinál? Leckét ad a szentségből. Emlékeztek, amikor Ákán az Úrnak szentelt dolgokból vesz el. Mi lesz vele? Meghal, mert Isten leckét ad a szentségből. A Sinaihegynél ugyanezt látod. Figyelmeztet Isten az ön népét. Isten harcol az ön népének a szentségét, amikor kijönnek és mennek be Kánaánba. Ákán, nem nyúlhatsz hozzá, Jerikó átok alatt levő város. És mindaz, ami Jerikóban van, az átok alatt van. És te azt az tárgyat magadhoz veszed, mit vettél magadhoz? Magadhoz vetted az átkot is. Egy döbbenetes dolog, és Ákánnak meg kell halni. Most, ami nagyon szomorú az Ószövetségben, nem érti meg Izrael nép a lényeget, és kialakul egy párhuzamos élet. Címszavakban mondom el csak. A fogság előtt Izraelt mi kísértette mindig a bálványimádás. Isten is, és valami más is. Csak hogy Isten kizárólagos. Én vagyok az Úr, a te Isten, aki köztalak téged. Egyiptomból ne legyenek más istenéd itt rajtam kívül. Tudom, hogy nagyon furcsa és csúnya példákat mondok. De képzeld, egy nap odaállnak meg Laura, az én feleség, és azt mondja, drágám, én egész évben hűséges vagy, csak évente egyszer csallak meg téged. Jól este neki? Lányok, mit szóltok hozzá? Ilyen félre vágytok? A házasság a szentség. Katolikusok, de talán még nálunk is, ugye? Tehát a házasság a szentség. Tudod, miért szentség? Azért, mert kizárólagos. Amikor én igen mondtam Laurának, az igen, én nem mondtam minden más lánynak, nem? Ilyen egyszerű. Félre vagyok téve kinek a számára? Az ő számára. Isten ezért mondja, és Izrael népe mindig kacérkodik a bálványokkal. Jön az egyiptomi, a babiloni fogság, és azt mondja, Isten, kiveszem a szájukból a bálok nevét. Úgy felel nekem, mint amikor kihoztam őket Egyiptomból. Félednek fogsz hívni. Hazajönnek a fogságul, ugye? És a fogság után tudjátok, mi a baj Izraelnek? Hogy külön teszik, hogy van profán, és van szent. Fölmegyünk a templomba, tegnap paráználkodunk, holnap viszünk két öpröt az Istennek. Tegnap eladok egy zsidó kollégát rabszolgálnak, egy pár saruért, holnap viszek 10 juhot az Istennek feláldozom. Hát le kell, értitek? A párhuzamos jött, hogy van egy profán életem, és van egy milyen életem? Úgynevezett szent életem. Úgynevezett szent életem. És az a tragédia az Ószövetségben, hogy azt látod, hogy Izrael népe kialakít egy teljes kettőséget. És mire megérkezik Jézus a történelem hajnalán, vagy a teljességén, akkor azt látod, hogy mit csinálnak a templomba, a pogányok pitvarába. Milyen ukrán piac van? Milyen piac van Szatmáron? Van ukrán, lengyel, ócska piac, igen. Tehát van Magyarország is, volt ilyen sokáig, igen, zsibogó lengyel piacnak mondták, ahol mindent lehetett kapni. Elmentünk a barátom, és azt mondja, hogy te azt mondja, innen már csak a kalisnyököv hiányzik. Alig mondja ki, mi lenne, fegyverre szükségünk? Na most, hadd mondjam nektek, hogy a zsidók, a pogányok pitvarából, amit Isten arra rendelt, hogy a pogányok találkoznak, Isten mit csinált? Zsibogót. Ott mentek a valuták, valutázók, ott váltották a pénzt, jó drágán adták a bárányokat, a galambokat, kereskedtek, ez lett a templom most. Mit mond Jézus? Barlang lett. Az imádságház mivé vált? Latroknak a barlangjává. Párhuzamos élet. Arra 10 méterre jött a pap, nyeste nyavá, ugye, tette fel az oltára, ment futószalagon minden. Hány gyülekezet erről szól? Hány gyülekezet arról szól, hogy hétköznap éljük a mi ilyen-olyan életünket, és eljövünk ide az Úrnak, és azt mondjuk, hogy Uram, hát most eljöttünk egy kicsit szenteknek is lenni, mert hát így illik egy becsületes baptista fiatalnak, el kell menni az imaházba, meg hát különben is, ugye? De mit csinált előző napot, kérdezem meg? Mondjuk szombat este. Mit csinált? Érted? Párhuzamosság. És az új szövetség örömhíre az. És ígérem, hogy rövidesen be fogom fejezni. Bocsássatok, hogy ilyen hosszan beszélek, de én már csak ilyen vagyok. Az új szövetség örömhíre az, hogy míg az ószövetségben a szent az, amit elkülönítenek az Istennek, az új szövetségben a szent belelép a profánba. Isten elküldi Jézus Krisztus milyen világba? Ebbe a bűnös világba. Jézus Krisztus a tiszta, a szent, az ártatlan belép hova? A profán világba. A legjavába lép bele. Mert azt mondja, bemegy hova? A vámszedőköz. És akkor bemegy Zákeushoz, nem azt mondja, gyere Zákeus, kössünk egy jó üzletet. Én adok neked egy kis szentséget, azt nekem egy kis aranyat, ugye? Nem. Mikor bemegy Jézus Zákeushoz, akkor nem a szent lesz profán, hanem profánra állik mivé? Szenté. Az igazi megtérés ez, kedvesem. Ahogy szeretném a szívedbe égetni a szentleg erejével, hogy az igazi megtérés, tudod mi? Amikor belép Jézus az életedbe, nem ő lesz mocskos, hanem te leszel tiszta. Pál apostol, azt olvassuk, úgy hitelesti magát, hogy ő hiteles apostol, hogy akik hallottak rólam, azt mondják, hogy aki valamikor minket üldözött, most mit csinál? Velünk együtt hirdeti azt, amiért minket üldözött. Az igazi megtérés és újjászületés, ez nem átnevelés, átképzés, doltozás, foltozás, javítás, ezt a kommunisták csinálták, agymosás, nem ez a megtérés. Az újjászületés, újjáteremtés. Újjáteremtés. Tudjátok, mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy aki eddig minket üldözött, most nem üldöz. Nem. Nem azt mondják, aki eddig minket, most megvéd minket. Hát olyan sok embert ismer, aki barátja hívőknek. De nehogy rosszat mondja az én hívő barátnő. Majd én merint, de megvéd téged, de nincs megtérve. Voltam egyszer gyülekezetben. Volt ott egy bácsi. Azt hittem, hogy ő megtestesült szentség. Aztán egy úrvacsora osztás után kiderült, hogy nem éppen az. Idős volt már nagyon, remegtek a kezei, és annyi fiatal szolgálta, de nem akart félreállni, mert ő nem akart félreállni. És leszitta az egy gyülekezet vezetőt úrvacsora végén, hogy hogy mertét engem kiállítani, tudod, hogy remegnek a kezem és a lábam is, és akkor és akkor utólag tudta meg, hogy ez a bácsi a kommunista időben, tudjátok, mit csinál? Mert tanúgybe dolgozott, úgy kifordult a gyülekezetből. 90-ben befordult a gyülekezetbe. Hát anélkül, hogy megtért volna, és újjászületett volna. És hozta, tudjátok, mint a sértődékenységét, a hiúságát, az önzését, és egy átokként ül a gyülekezet fel, mert semmit se csinál nélküle. Ott ül egy átokként, azért nem született újjá. Pál apostol, tudjátok, mit elisíti? Hogy az üldözőből üldözött lett. Hadd kérdezzem ma meg tőle, te újjá születtél? Lettél az üldözőből üldözött? Újjá születtél? Isten gyermeke vagy? Vagy úgy megkomolyodtál? Úgy benőtt a fejed lágya, megtanultad, hogy kell viselkedni, és egy amőba hívő vagy, aki mindig úgy terjeszkedik, ahogy kell. Ha kancsóba öltöm, kancsó alakja lesz. Ha sörös kancsóba öntöm, akkor sörös kancsó alakja lesz. Mindig olyan formát vesz, amilyet kell. Na, vannak ilyen hívő fiatalok, aki mindig alkalmazkodnak, mindig azt a formát veszik fel, amelyet kíván a világ. Ez nem szentség. Az új szentségben arról szól, hogy Jézus Krisztus a szent, a tiszta belépett a profánba. Amikor Jézus beszél a Samári asszonya, az asszony azt kérdi, aki már öt férjét elfogyasztott, az öt, a hatodik meg már nem volt férje, azt mondja, hogy Uram, hol kell az Urat imádni? Mikor és hol? Ismerős? Szent hely és szent idő. És Jézus mit mond? Most, magyarán mindig, és hogyan? Lélekben és igazságban. És van egy örömhíre. Az új szentség nem tud profán dolgokról. Az új szentség azt mondja, hogy ha te megtért és újjászülettél, te vagy a templom. A Szentlélek lakozást vett benned. És például ilyeket mond Pál, hogy akár esztek, akár isztok, mit csináltok? Úgy tegyétek, hogy az Isten dicsőségére tegyétek. Lehet úgy enni és inni? Lehet. Ezek szerint igen. Pedig az evés az tényleg profán, nem? Hát ha valami profán, az evés az profán. Érted? Tehát azt történik, hogy Isten belép az életedbe. És hadd idézek ide nektek egy ígét a Timóteusi levélből. Aztán holnap fogom folytatni, mert most nem sikerül befejezni, mert holnap folytatom. A Timóteusi levélből idézem nektek az ígét. Azt mondja az első levélben Pál a negyedik részben, a harmadik vers, ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy háladásra éljenek velük a hívők és az igazság ismerői. Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha háladással élnek vele. Mert megszentelődik mi által? Isten igéje, és az imádság által. Nem úgy, mint ahogy az adventista testvér szép disznóhúst tettek az asztalra, és hát véletlenül, ugye ökumenikus találkozó volt, ezt gondolták, na most mit fog csinálni Szakács Józsi bácsi? Urunk, ez a disznóhús, nem disznóhús. Nem így szenteltetik meg, hanem eszel, hálás szívvel, megköszönöd Istennek. Nem zabálsz, hanem eszel az ő dicsőségére, és iszol az ő dicsőségére. És ha kell, bőszölsz az ő dicsőségére, de mindent az ő dicsőségére teszek. És ha kell, a feleségemmel együtt élem a házas életet is, kinek a dicsőségére? Az ő dicsőségére. Mert az új szövetségben nincs profán. Egy koordinátát képzeljetek el. Így, meg így. Ez a koordináta? Ez. Ez, erre mondjuk, hogy szent. Itt van lenne, nem szent. Erre növekszik? Vagy arra? Erre növekszik, ugye, mert ti nézitek. Jó. Erre vannak a fontos dolgok, erre vannak a nem fontos dolgok. Hogy viselkedik egy baptista? Azt mondja. Fontos és szent imaházba állni, ígét olvasni, Bibliát olvasni. És imádkozni, ugye? Fontos és szent, ide teszi. Nem fontos és szent az imaház takarítás és adakozás. Aztán megy tovább, azt mondja, nem fontos és nem is szent a munka és a tanulás. És fontos és nem szent mondjuk a tisztálkodás meg az öltözködés. Értitek? Tehát szeretjük így elhelyezni a dolgokat ilyen kazettákba. De ez baj, ez nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Tudjátok, hogy a baptista gyülekezet egyház vagy közösség Magyarországon mikor építette a legtöbb épületet? A nagy gazdasági válság idején. A legtöbb ingatlan akkor épült, nem a kormánytámogatásokból, nem. És tudjátok, hogy hogy? Hogy Pista bácsi hazament, és azt mondta, egyik tején az enyém, másik tején az úré. És ment az Isten népe előre. Mert az adakozás, a szent is volt meg, fontos is. Tehát nincs, a hív ember életében nincs ilyen. A tanulás is szent, a munka is szent, az adakozás is szent, az öltözködés is szent, az evés is szent. Minden szent. Holnap folytatom. Köszönöm a türelmeteket, és megkérem Sámuelt, hogy te veled áldozol.
Imádkozzunk, hagyjuk meg magunkat, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és mi érthettük a te beszédedet. Kérünk, hogy vésd a szívünkbe, és foglalkoztassad velünk ezeket a dolgokat. Vidd véghez, Uram, az akarást és a véghezvitelt is az életünkben, hogy ne maradjon csak elméleti szinten, hanem hadd váljon ez a gyakorlati életünkben valósággá. Kérlek, őrizd meg, Uram, a szenteskedő, hívősködő olyan emberek ne legyünk, akik csak játszunk ezekkel a dolgokkal. Segíts meg, hogy hozzá tűségesen ragaszkodjunk. És Uram, add, hogy Te legyél a legfontosabb az életünkben, és valóban a Te tőled jövő szentségre is, a Te tőled jövő tisztaságra törekedjünk, és ezt fogadjuk az életünkbe be. Amen.
Jézus, ő vár, áldott szent neve. láttad csak lányok.
Hiszen olyan
Oly nagy szeretettel tartozom neked én.
Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél.
Ismét térben állok én, tudom most el kell, hogy mondjam egyszer, amikor még szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak tiéd. Szeretlek, Uram, hár a szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad Uramnak. Szeretlek, Uram, hár a szívemből fakad, és kéretlen, hogy áldott még.
Uram, szeretlek, Uram.
Szeretlek, Uram, hál' a szívemből fakad, hiszen mindent látsz te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, Uram, hál' a szívemből fakad, és kéneklen, hogy áldott még, Uram.
Minden dicséret a Krisztus Jézusé. Álljunk fel és énekeljük. Fiúkkal kezdünk, a lányok válaszolgatnak.
Szívből dicsérlek, szívből dicsérlek, nem magasztaló, előttem jársz, előttem jársz, követlek utadon, követlek utadon, minden vágyam, minden vágyam, hogy hozzád szállj fel a hajom. Szívemben erősítesz meg, és akarom, hogy el a fény, minden lélekzetem hirdeti kegyelmeden. Szerelmet mélyebb, mint te mondhatod. Előttem jársz, előttem jársz, követlek utadon, követlek utadon, minden vágyom, minden vágyom, hogy hozzád szállj feladom. Szívemben te erősítesz meg, bizatom meg, hogy el a fél. Hirdeti kegyelmedet. Elményben csak te vagy a győztes, legyenben a tróna tiéd. Életem megérintettek tűzben én. Szívből dicsérlek.
Pedig a legegoistább éneket fogjuk énekelni. Nekem, 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 ő a mindenem.
Nekünk, 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 ő a mindenünk. Jézus barátunk, nekünk, nekem, neked, nekünk, ő a mindenünk. Segít, ha elfáradunk, vigasztal, ha sírunk, nekem, neked, nekünk, ő a mindenünk. Jézus.